Ma este Szent Margitról mesélek nektek. Negyedik Béla volt a király, második András fia. Szent Erzsébet testvérbátyja. Ő a fejében tartotta, mire intette az uralkodókat Szent István király. Fogadják be, és gyámolítsák az idegeneket, ha azok jó szándékkal érkeznek, és erősebbé tudják tenni az országot. Negyedik Béla király tehát megállapodott a kunokkal, hogy letelepedhetnek az ország közepén, ahol békében élhetnek, s legeltethetik állataikat. Cserébe elismerik a király főhatalmát, és harcolnak mellette, ha hívja őket. Megfogadták azt is, hogy jó keresztényként élnek majd az országban. Igaz, a kunok többsége már korábban keresztény hitre tért, ott, ahol eddig éltek, a Kárpátok hegyeitől keletre. Bejöttek az országba, de nem ment olyan egyszerűen az együttélés az itt élő népekkel, ahogy korábban elképzelték. Marhacsordáik, méneseik megszokták, hogy szabadon kóborolnak, s nem egyszer lelegelték a gazdák gabonáját, letaposták a vetést. Megorroltak rájuk ezért az itteniek. És a helyzet annyira elmérgesedett, hogy a kunok egyszer csak fölkerekedtek, és dúlva-fúlva elhagyták az országot, mindegy szálig. Nagy baj volt ez, mert negyedik Béla nagyon számított volna a kunvitézekre a tatárok elleni harcban. Még nagyobb baj volt, hogy az itteni nagyurakkal is erősen összeveszett addigra a király. Már atya, második András is sokat húzakodott velük, majd nagy nehezen megbékéltek. Negyedik Béla viszont sok birtokot visszavett tőlük, amivel atya annak idején kiengesztelte őket. A sértődött urak most ilyesmiket üzentek a királynak. Ha több birtokunk lenne, több lovagot küldenénk a seregbe a tatárok ellen. Egy napon a rengeteg tatár tényleg átkelt a Kárpátok hegyein, s ahogy arra számítani lehetett, gyilkolva, fosztogatva lecsapott az országra. Lángoltak a falvak, amerre jártak, és aki nem tudott elmenekülni előlük, az ott maradt, tatárnyilvesszővel a testében. A király és támogatói küldtek persze katonákat ellenük, de csak kisebb győzelmeket arattak, s nem tudták föltartóztatni őket. Végül negyedik Béla főserege és a tatárok főserege, amit Batukán vezetett, összetalálkoztak Múhi nevű helység közelében a Sajó folyó partján. A tatárok olyan sűrű nyilzápor zúdítottak a király seregére, hogy sokan ott helyben szörnyet haltak. A megmaradt vitézek aztán küzdöttek bátran, nem kímélték az életüket az ország és a király szolgálatában. Szent László, segíts! Hangzott föl innen is, onnan is a csatakiáltás, de ebből sem tudtak elég erőt meríteni. Mert nem voltak felkészülve a harcra, sem testben, sem lélekben, és elvesztették a döntő csatát. Most már semmi sem állt a tatárok útjában. Beözönlöttek az ország belsejébe, mindent megszálltak, mindent kifosztottak. Aki ellenszegült, azt ott helyben kivégezték. Ezekben a hónapokban az ország lakosságának majdnem a fele elpusztult. Negyedik Béla király valahogy megmenekült a szerencsétlen Muhi csatából. Bújkált, menekült, magához vette feleségét és gyermekeit, ekkor egy fia volt és 7 leánya. Végül családjával, néhány szolgálóval és a testőrrel az Adriai tenger partján lelt menedéket, amely akkor a királyság területéhez tartozott. A parthoz közel egy kis szigeten laktak, erős vár védelmében. Ma Trogirnak hívják ezt a régi városkát. Ólálkodtak arra felé is szomjas tatárok. Szívesen fogságba ejtették volna a királyt, hogy megszégyenítsék és meghódoltassák a dőfös Batukán előtt. De nem tudtak átkelni az iszapos tengerszoroson, ami a szigetet elválasztotta a szárazföldtől. Sokat búslakodott, tépelődött magában negyedik Béla király. A felesége, akit Máriának hívtak, próbálta vigasztalni, de ő csak így beszélt. Elveszett minden. Elpusztult az ország, amit Szent István király alapított. Mit fogok mondani, ha majd Isten számon kéri tőlem, hogy mit tettem az országgal, amit rám bízott. Nem találkozhatom az örök dicsőségben Szent Istvánnal, Szent Imrével, Szent Lászlóval, de még Szent Hugommal, Erzsébettel sem. Még egy könycsepp is kicsordult erre a gondolatra negyedik Béla szeme sarkából. A felesége így vigasztalta: ne mondd ezt, hiszen Isten mindenkit tárt karokkal fogad, aki őszintén hozzá fohászkodik, és bocsánatát kéri. Imádkozz, és meglátod, megsegít az Úr. Nekem talán megbocsát, de az országunknak akkor is vége. A hírek csak haláról és haláról szólnak, nem az életről, így beszélt a király. De azért hallgatott a feleségére, és ettől kezdve gyakrabban látták a királyt bemenni a várkápolnájába és ott imádkozni. Nem egyszer elkísérte a felesége is, és akkor ketten kérték az Úristent: mutasson nekik valami jelet, hogyan folytassák az életüket. Egyszer aztán nagy örömmel újságolta Mária a férjének: újra gyermekünk lesz, látod, nem csak a halálról, hanem az életről is szól a hír. Megkaptuk a jelet a mi Istenünktől. Negyedik Béla örült a hírnek, aki immár a 9. gyermek volt a sorban. Azt mondta a feleségének: ha valaha visszanyerem az országomat, ezt a születendő gyermeket Istennek ajánlom föl, és szerzetesnek adom, akár fiú lesz, akár lány. Beleegyezel ebbe, Mária? A királyné beleegyezett, maga is úgy gondolta, hogy ez királyhoz méltó fogadalom. Nem sokkal később megszületett a gyermek, kislány lett, és a Margit nevet adták neki. Ő ennek a történetnek az igazi főszereplője, de az eddigieket is el kellett mesélnünk ahhoz, hogy megértsd, mit miért tett Margit később. És láss csodát, Margit születése után valóban minden megváltozott. A tatárok fogták magukat, még egy esztendő sem telt el a hódításuk óta, és kivonultak az országunkból. Valójában senki sem tudja, miért mentek el. Negyedik Béla király, amikor visszatért az országba, megtapasztalta, hogy bár nagyon sok kárt és szenvedést okoztak a tatárok, nem tudtak mindent elpusztítani. Nem tudták elfoglalni azokat a várakat, amelyek erős kőből épültek, s melyet elszánt és bátor katonák őriztek. Ilyen erősség volt Esztergom, Székesfehérvár vagy Pannonhalma. Aztán arról is hallott a király, hogy az ország népe sok helyen igyekezett túljárni a tatárok eszén. Meghúzottak sűrű erdőkben és nádasokban, elrejtették a hódítók elől állataikat és kevéske vagyonukat. S ha esetleg rábukkantak egy-egy magányosan kóborló kutyafejű tatárra, akkor nem sokat teketóriáztak, akár puszta kézzel is végeztek vele. A király hálás szívvel fordult alattvalóihoz, akik megállták a helyüket a tatárjárás idején, vagy egyszerűen csak tűrtek, szenvedtek, s most hajlandók voltak részt venni az ország újjáépítésében. Ők pedig boldogan és tisztelettel fogadták a koronás király visszatérését, mert tudták, hogy ő teszi újra naggyá és erőssé az országot. Negyedik Béla valóban igyekezett mindent megtenni ezért. Megbékélt az ország nagyuraival, segítségükkel erős hadsereget szervezett, erős kővárakat épített, még a kunokat is visszahívta. Igyekezett elsimítani az ellentéteket, és elnyerte a hűségüket is. Csak hamar virágzó és gyarapodó országot épített, ezért is hívták később második honalapítónak. A tatárok később még egyszer megtámadták az országot, de akkor a király lovagjai úgy kiverték őket, hogy soha többé nem mertek visszatérni. Negyedik Béla új királyi várat is épített Budán, s az őt követő királyok évszázadokon át már ezt tekintették székhelyüknek. Az ő palotája ma már nem látható a Várhegyen, mert azóta újabb épült a helyére. A király megtartotta fogadalmát, s legkisebb lányát, Margitot, a domonkos rendi szerzetes nővérek gondjaira bízta. Még csak 4 éves volt a kislány, amikor beadta a nővérek veszprémi kolostorába. Persze, akkor nem nagyon tudta még Margit, hogy miért került ide. Nem kérdezte senki, hogy akar-e jönni, vagy szívesebben maradna testvéreivel a királyi palotában. De ahogy nőtt, növekedett, egyre okosabb lett, s egyre inkább érdekelte, hogy mi lesz az ő sorsa. Szépen megtanult írni, olvasni, és sokat beszélgetett a Bibliáról a szerzetes nővérekkel, elsősorban a kolostor főnővérével, Ilonával. Egyszer valamikor húsvét környékén Margit arról kérdezte őt, mit is jelent a húsvéti bárány. A zsidó nép történetéből kaphatsz erre választ, magyarázta neki Ilona. Ők minden esztendőben bárányt áldoznak föl annak emlékére, hogy Isten megmentette népüket a fogságból. Tudom, hogy az én királyatyám felajánlott engem Istennek, mert megmentette az országot a tatároktól. Akkor én is ilyen áldozati bárány vagyok? Kérdezte Margit. Nem. Mi keresztények Isten bárányát ünnepeljük húsvétkor, azaz magát Jézus Krisztust. Ő pedig önmagát ajánlotta föl áldozatul. Szabad akaratból vállalta a szenvedést és halált, hogy megmentse az embereket és kibékítse őket Istennel. Így kell nekem is vállalnom a szenvedést? Kérdezte Margit. Egy kicsit meg is volt ijedve. Azt kell eldöntened, hogy akarsz-e Jézus Krisztushoz tartozni. Ha igen, akkor lehet, hogy vállalnod kell ezért a szenvedést is. De sok-sok örömben is lesz részed, amit senki más nem adhat meg neked. Csak is az Úr. Margit megkérdezte. Nekem kell döntenem? Dönthetek én mást, mint amit királyatyám akart? Isten azt kéri, hogy szabadon dönts. Földi atyád, földi királyod nem kényszeríthet erre, felelte Ilona. Margit értette is, nem is Ilona válaszát. Azt minden esetre vonzónak találta, hogyha Istenhez fog tartozni, akkor különleges és izgalmas lesz az élete. Igaz, szenvedés is vár rá, de fontos dolgokban kell döntenie, és sok örömben is része lesz. De az csak később történt, s már nem a veszprémi kolostorban, hogy letette a szerzetesek fogadalmát, s így egészen Istennek adta magát.
Kedves gyerekek! A magyar szentek életéről hoztunk nektek meséket. Betlen Falvi Gábor könyvéből olvas nektek Dömötör Ildikó.
A rongyos királylány, ahol a Duna átkanyarok Budapesten, a város központjától nem lesz-e láthatsz egy szép szigetet. Ma Margit sziget a neve. Itt élt szerzetes nővérként IV. Béla király legkisebb lánya, Margit. Akkor még Nyulak szigetének hívták. Nem volt olyan könnyű megközelíteni, mint ma. Nem kötötték össze hidak a szárazfölddel. Aki oda akart menni, annak hajóra kellett szállnia. Így elég háborítatlanul, csendben élhettek itt a domonkos rendi nővérek. IV. Béla király, aki nemrég fölépült budai várában lakott, közel tudhatta magához lányát. Éppen ezért építette föl az új kolostort itt a szigeten, hogyha kedve támad, fölkereshesse. Gyakran így is tett. Még egy kis házat is építetett magának a szigeten a kolostor közelében. És Margit mindig jól el tudott beszélgetni atyával az ország ügyes-bajos dolgairól, mert a sok elmélkedésből, imádságból megtanulta Isten szemével látni a világot, így mindig tudott jó tanácsot adni. Ekkor már letette a szerzetes nővérek fogadalmát, ezzel megerősítette atya egykori fogadalmát is, aki fölajánlotta őt Istennek a tatárjárás idején. Most ő, Margit ajánlotta föl önmagát Istennek szabad akaratból, Megfogadta, hogy nem hagyja el a szerzetes nővérek közösségét, imádságban, szegénységben, szolgálatban tölti az életét. A többi nővér eleinte a király leányát látta benne, tisztelettel közeledtek hozzá, és igyekeztek megkímélni a nehezebb munkáktól. Margit azonban ezt nem engedte. Szándékosan a legnehezebb munkákat választotta magának. Ő dolgozott a legkeményebben. Ő végezte a legbuzgóbban az imádságokat, és ő gondozta legszorgalmasabban a betegeket is, akik a kolostor gondjaira voltak bízva. Egy szép napon nagy ünnepség készült Budán. A cseh király második Ottokár jött látogatóba negyedik Bélához. Díszes szentmisét tartottak ebből az alkalomból fent a Várhegy templomában. Ezen részt vettek a Nyulak szigetén élő szerzetes nővérek is, közöttük Margit. Fekete-fehér egyenruhájukban sorban bevonultak a templomba, ott énekeltek, imádkoztak a nekik fenntartott helyen. Eltelt ezután néhány nap, s negyedik Béla király kis hajója kikötött a szigeten. Rögtön Margithoz sietett a kolostorba. Beszédem van veled, lányom, mondta neki. Ottokár király látott téged a templomban, és igen megtetszettél neki. Ottokár király jobban tenné, ha a templomban Isten szavára figyelne, és nem a szerzetes nővéreket nézegetné, akiket Jézus Krisztus már eljegyzett magának, válaszolta Margit. Hisz éppen ezért takarjuk el magunkat a szerzetesi ruhával, ennek a világnak mi már nem létezünk. Jaj, lányom, nem tagadhatod le, hogy szép vagy, még szerzetesi ruhában is. No, akkor ezután rongyos ruhában fogok járni, felelte Margit. De arcod úgyis szépséget és jóságot sugároz, mondta a király. Lányom, értsünk szót. Ottokár király feleségül akar venni téged. Így szoros szövetséget tudnánk kötni vele. Lásd, édesanyádat és engem nem kérdezett senki, amikor szüleink a házasságunk felől döntöttek. De sem édesanyámat, sem téged, atyám, nem kötött akkor más fogadalom. Én viszont elköteleztem magam a szerzetesi élet mellett. Te magad is Istennek ajánlottad az életemet. Amit akkor ígértem, az ország érdekében ígértem, és amit most kérek, az ország érdekében kérem, mondta a király, s fölpattant a helyéről. Ellenszegülsz hát az akaratomnak? Nem tehetek mást, atyám, felelte Margit. Maga is fölállt, és lehajtotta a fejét. Jól gondold meg, ha így cselekszel, az országot gyengíted, kiáltotta haragosan a király. Kérlek, te is gondold meg, atyám, az országot csak az erősíti, ha kitartunk az elhatározásainkban, én is, és te is. A király annyira megmérgesedett, hogy szó nélkül otthagyta Margitot, és jó ideig felé sem nézett a Nyulak szigetén. Margit ettől kezdve valóban ócska ruhákba kezdett járni, inkább hasonlított koldusra, mint királylányra. Ha kiszakadt vagy elkopott a ruhája, nem kért újat, csak megfoltozta a régit. Végül már csak folt hátán folt lehetett látni. Az országban pedig, mintha megint megromlott volna valami, viszály támadt az idős király és fia István között. A fiúnak nem volt elég az a hatalom, amit atya átengedett neki. Újabb és újabb tartományokat követelt magának, hogy azokon uralkodhasson. Már a hercegi címmel sem elégedett meg, ifjú királynak hívatta magát. Odáig fajult a veszekedés, hogy véres csatában is megütközött a király és a királyfi. Mikor Margit ezt meghallotta, nagyon elszomorodott. Elhatározta, hogy még több szenvedést fog vállalni, hogy Isten kegyelmét kiérdemelje, és ismét béke legyen az országban. És még szigorúbban dolgozott, és fáradalmait fölajánlotta az országért. Atyának és bátyának pedig azt üzente. Csak akkor jöjjenek el hozzá, ha együtt érkeznek, és képesek békejobbot nyújtani egymásnak. Egy sötét, hideg téli napon Meg is érkezett a kolostorba negyedik Béla és István herceg. Margit vérzőkézzel sietett eléjük, éppen halat tisztított kint a fagyos udvaron, és fölsértette az ujjait. A király és a fia látták, milyen rongyos ruhában jár, milyen sápadt a szenvedéstől és a fáradalmaktól. Elszégyelték magukat, hogy nekik mindeddig csak a hatalom és a viszálykodás járt az eszükben. Átölelték egymást, s attól kezdve békében éltek egymással. A királylány néhány év múlva súlyosan megbetegedett, és meghalt. Akik látták, azt mesélték. Halálos ágyán úgy fény lett az arca, mintha aranyból lett volna. Hamarosan utána halt negyedik Béla király is. Utolsó napjaiban a Nyulak szigetén ápolták a szerzetes nővérek. Örököse, aki ötödik István néven került a trónra, mindjárt kezdeményezte is Margit szentté avatását. De ismét zavaros idők következtek az országban, így erre csak évszázadok múltán kerülhetett sor. Ha az egykori Nyulak szigetén, azaz a Margit szigeten sétálsz, könnyen rátalálhatsz annak a kolostornak a maradványaira, ahol egykor Szent Margit élt. Teteje már nincs az épületnek, és a falakból is kevés maradt meg. De azért jól el lehet képzelni, hogy hol, merre járhatott a királylány, aki oly sokat szenvedett az országunkért. Az egyik szögletben rábukkanhatsz a síremlékére is. Sokan letesznek itt egy kis virágot a vörös márványlapra, ha erre járnak. Talán túl sokat is szenvedett rövid életében Szent Margit. Mai ésszel nagyon nehéz megértenünk ezt. De amikor a királynak azt mondta, hogy az országot az erősíti, ha kitartunk elhatározásainkban. Ha egyetértesz ezzel, te is letehetsz egy szál virágot Margit sírjánál.
Betlen Falvi Gábor Magyar Szentek Élete című könyvéből olvasott nektek Dömötör Ildikó.